Has, Alkos, Gyarapécs, a Reformkor könyvei a Teleki TK-ban a beszélő könyvek 8. részéhez érkezett. Most pénteken 5 órára várnak megint újabb érdeklődőket, és az az igazság, hogy ez egy évadzáró beszélgetés is lesz. Úgyhogy arra kértük a Teleki TK főkönyvtárosát, Lázó Klárát és történészét, László Lórántot, hogy meséljék, hogy mi minden történt ebben az évadban, illetve hívjanak meg a pénteki beszélgetésre is. Jó reggelt, Isten hozott benneteket!
Jó reggelt!
Jó reggelt, jó reggelt mindenkinek!
Mi minden történt a beszélőkönyvek sorozatban ebben az évadban? Milyen témák kerültek terítékre?
A beszélőkönyvek egy szóval, a beszélőkönyveknek a 2025-ös, 26-os évada egy szóval úgy írható le, hogy ez mind a reformkorról szólt. Ugye az volt a célja, attól kerek ez az egész történet, hogy ezek a beszélgetések hónapról hónapra arra a kiállításra készítették fel a közönséget, amelyet megnyitottunk májusban, és amelynek a kurátora mellettem ülő László Lóránt, és amelynek címe A haza fényre derül. Na most nyilvánvaló a whitefülőek, és nem csak a whitefülőek tudják, hogy ennek a haza fényre derül idézetnek az első része a has, Alkos, Gyarapics, s a haza fényre derül, a Kölcsey idézet, és hát szimbolikusan döntöttünk úgy, hogy az utolsó, lezáró, összegző beszélgetésnek a címe végül is a megoldás legyen, a has, Alkos, Gyarapics, a Reformkor könyvei Teleki TK-ba. Tehát mi mindenről volt szó ebben az évben, 8 előadásról beszélünk, minden hónapban egy-egy meghívottam volt. A Reformkor különböző területeinek szakértői Magyarországról és Erdélyből. Beszéltünk egy kontextualizáló beszélgetés keretén belül Fónagy Zoltán akadémikussal a reformkorról általában. Ő nyitotta a sorozatot. Beszéltünk az erdélyi és magyarországi magyar színházi törekvések kezdeteiről, ez szintén a reformkorhoz köthető, Sírató Ildikó asszonnyal, kutató asszonnyal, aki az OSK Színháztudományi Intézetének volt sok évig igazgatója. De beszélt a Jókai filmnek a levetítésére bizonyára sokan emlékeznek Vásárhelyen, mert hát az volt a csúcs eseménye a beszélőkönyveknek, ami a látogatószámot illeti. Több mint 120-an töltötték meg a Teleki TK freskós termét a filmvetítés alatt, és az azt követő beszélgetésen Szabó Leventével, aki a Jókai kutatásnak egyik kiemelkedő alakja. De volt szó még emellett a női szerepekről, Török Zsuzsával Budapestről, illetve a reformkor divatjáról, a Petőfi Irodalmi Múzeum muzeológusát, Mészáros Zsoltot hívtuk meg erre a beszélgetésre, illetve a reformkor zenéjéről is, amely egy nagyon szép nyári zenehallgatással, audícióval egybekötött beszélgetés volt Sófavi Evesével Kolozsvárról, aki a reformkor zenéjének a legkiemelkedőbb kutatója. És hát elértünk az utolsó összegző beszélgetéshez, ami igazából visszatérés a kezdetekhez, amitől ez az egész sorozat elindult, hogy milyen könyvek találhatóak meg a reformkorról a Teleki TK-ban, mert hogy ezt mutatja be a kiállításunk, az időszakos kiállításunk, amely jövő májusig megtekintetés, amire mindenkit várunk. És gondolom, hogy erről akarod kérdezni László Lórán kollégámat.
Igen, ez következne. Hátradőlünk és hallgatunk kíváncsian. Tehát milyen könyvek találhatóak meg? Nyilván ezt tudja, aki már megnézte a kiállítást, de kicsit még újra hívjuk fel a hallgatóink figyelmét.
Igazából Marosvásárhelyen és az akkori Erdélyben mindent olvasnak, ami Budapesten, vagy Pesten és Budán, bocsánat, még két külön városról van szó, elérhető, és ami divat. És nyilván ez annak is köszönhető, hogy Erdélyben talán a modern sajtó ekkor már létezik, az erdélyi hírmondó és az erdélyi hírmondóhoz kötődő más ilyen hétvégi mellékletek, például a vasárnapi újság, tehát terjesztik az eszmét, illetve vannak ilyen kisebb, vannak a reformkornak ilyen vigécei, hogy mondjam így, tehát olyan személyek, akik járják az országot, járják a megyegyűléseket, és próbálják a hangulatot igazából gerjeszteni, a változásokat próbálják, vagy a változások igényét próbálják feltámasztani az akkori kor, hát mondjuk vezetőiben. Mert nem volt mindenki egyből mondjuk liberális, nem volt mindenki egyből Széchenyi vagy Kossuthnak a híve, hisz főleg az erdélyi nemesség egy jó része az próbálta azt a, nem akart jobbágy felszabadítást, nem akarta elveszteni azt a, azokat a lehetőségeket, amiben kényelmesen pénz nélkül, de kényelmesen éldekélt.
És nem is mindenki tudott magyarul, azért erről is keveset szoktunk beszélni.
Igen, nagyon, hát erről most nem is tudunk magyarul, igazából ezt úgy kell elképzelni, hogy Erdélyben is a városok többsége nem magyar nyelvű. Tehát az, hogy most Marosvásárhely, vagy Kolozsvár háromnegyedig, vagy félig magyar nyelvű város, vagy Torda félig magyar nyelvű város, nagyon nagy a városokban a német arányú lakóság, és ez ugyanígy van Magyarországon is, de a reformkor elhozza ennek a magyar nyelv divatját, hogy fejezzem így ki magamat, és egyre inkább látjuk azt, hogy ezek a németségből kiemelkedő nagyon sok személy is igazából a magyar reformkort szolgálja, tegyük hozzá, vagy a magyar törekvéseket szolgálja, említsük egyedül Schédel Ferencet meg, aki Toldi Ferenc néven ismert, és ő a gyakorlatilag a Magyar Tudományos Akadémia második titkára lesz. A beszélgetés során igazából ezeket a könyveket szeretnénk ismertetni, bemutatni, tehát Széchenyi István trilógiájától, a Hitel, a Világ és a Stádiumtól kezdődően az erre adott válaszokat, illetve az irodalmi oldalát, és hát az én kedvencemet az a nyelvújítás története. És ehhez kapcsolódóan szeretnék egy könyvet is, egy olvasmányt is ajánlani, és ami megihletett ezelőtt 3-4 éve, amikor elolvastam igazából ezt a könyvet, ezt a regényt, ennek a kiállításnak a létrehozásában, hisz amúgy is közeledett az évforduló. Jósvai András, irodalomtörténész, aki a reformkor magyar irodalmából doktorált, egy Nincsen számodra hely című regényt követett el. Ez egy nagyon olvasmányos, nagyon kedves könyv, és igazából hitelesen mutatja be Vörösmarty Mihály személyén keresztül az akkori folyamatokat. Tehát mondjuk ő a főszereplő, őt csak költőként említi mindig ebben a könyvben, és akkor az ő az intrikáktól kezdve Döbrenteivel, Döbrentei Ferenccel kezdve, mindenkivel, tehát vagy Széchenyi Istvánnal a kapcsolata, hogyan születik meg a magyar nyelv első modern nyelvtana Vörösmarty és Schédel Ferencnek a három éjszakás, vagy három napos munkájából, és mind a mai napig ez az alapja igazából a mai magyar nyelvtannak, tehát hogy elképesztő teljesítményt nyújtanak ezek az emberek.
Vannak ilyen jó mondataink egyébként a nyelvújítás korszakából, amelyet mindenki ismer, vagy valamiért ezek maradtak meg. Ezek reálisak, vagy a legenda részei? Biztosan tudjátok, mire gondolok.
A nyugteker részeti Melfekvenc?
Például, igen, vagy Tovalok Dönc a
igen,
vonatnak.
Ezek tehát reális dolgok, a legtöbb az reális. És ebben a regényben, amiről itt most nem lesz szó a magán a beszélgetésen, de arra is rálátást kapunk, hogy amúgy ülnek valamelyik budai vendéglőbe, kocsmába, hát majd nevezzük vendéglőnek, azon kacagnak, vagy mondjuk így, hogy azon röhögnek, hogy ki mit talált ki aznap a nyelvújításhoz, és akkor Széchenyi Ferenc egyik ilyen párbeszédében visszaköszön egy nyelvújítási szó, és akkor így Vörösmarty gondolja magában, hogy büszkén gondolja magában, ezt én vezettem be. És már használják.
És igen, gyakran elfeledkezünk erről, hogy hát ők is emberek voltak.
Így volt.
És ők is jártak kocsmába, és kacagtak nagyokat,
nyilván,
és közben
nyilván,
pedig,
nyilván.
Hát igen, korszakokat határoznak meg, vagy határoztak meg.
És hát a magára a fiatalokra, tehát Petőfi Petőfi Sándor Alföld című versének az első közlése ki van állítva, és kötetei ki vannak helyezve, tehát korabeli első kiadások ki vannak helyezve. Tehát, hogy ezt próbáljuk meg kontextusba helyezni, annak fényében, hogy ki voltak ezek a könyvek. Tehát a legtöbb könyvben van possessor bejegyzés, tehát tulajdonos bejegyzés, akkor látjuk, hogy ki olvassa Erdélyben vagy Marosvásárhelyen ezeket a könyveket, hisz nem csak vásárhelyi könyvek, vagy könyvek lesznek itt kiállítva, hanem Székelykeresztúrról az Olvasó Egyletnő könyvét is láthatjuk, vagy a Máramaros Szigeti Református Liceumnak a könyvét, vagy Mósz István marosvásárhelyi ügyvédét, és így tovább.
És ettől nagyon élő ez az egyébként nagyon komoly kiállítás, hogy gyakorlatilag vásárhelyi történeteket lehet visszakövetni annak alapján, hogy ki írta bele a nevét abba a könyvbe. Ki olvasta itt Vásárhelyen ezt a könyvet? És ez a csodálatos, amikor összekapcsolódik a múlt azzal a helyen, ahol mi most élünk, és éljük a mindennapi, néha kínlódós, néha röhögős, néha szórakozós életünket, és ott vannak azok a vásárhelyi nevek ezekben a nagy, korszakalkotó alkotóknak a könyveiben.
Azon gondolkodom még így kis történelmi háttér után, hogy ez a beszélgetés sorozat, amire most kerül sor, ugye ez a 8. alkalom, ennek most itt ergo vége, de hogy terveztek-e hasonló beszélgetéseket, illetve közösségi tevékenységeket? Azt hiszem, hogy sokat tanulhatunk önmagunkról is ezek által, a könyvekről is, meg természetesen úgy, ahogy te is mondtad, Klári, a történelemben megtalálhatjuk azokat a szoros kapcsokat, amelyek hát hozzánk is kötődnek, és a miénkek.
Így van, ez is a célja a beszélőkönyveknek. A beszélőkönyvek ugye már több év óta fut. Hát mondjuk egy kicsit ingadozott attól függően, hogy mikor volt épp teljében a restaurálás, vagy épp koronavírus járványunk volt, sajnos. De hogy ez már tulajdonképpen a 6. éve ennek a sorozatnak, és természetesen folytatjuk. És ugye az a továbbra is az elképzelés, hogy ősztől kezdődően, ugyanígy, ahogy ebben az év, ugyanígy havonta egy előadás lesz, amelyek tehát egy nagy tematikus ívet írnak le az év során, az évad során. Természetesen lesznek újítások is, és ahogy te mondtad, ez az egyik cél, hogy összekössük a mai vásárhelyi közösséggel azt a történelmet, amiről a TK-nak a könyvei mesélnek. Ezek mindig ilyen félig meddig bármiről is beszélünk, és bármennyire is tudományos eredményekről beszélünk, mindig egy kicsit a mindennapi oldalát próbálják megmutatni ezek a beszélgetések ennek a egyébként komoly könyvtárnak.
Egyébként gondoljatok bele, ti biztos nem adnátok ilyen komoly, hát nem is tudom, műfajt ezeknek, mert az a lényege ugye, hogy minél több ember, minél nagyobb érdeklődési körrel beüljön ezekre a beszélgetésekre, de aki végigült a 8 beszélgetést, illetve fogja a 8-at, egyfajta mesterkurzuson vett részt a reformkorról.
Úgyhogy észre se vette?
Igen, diplomát nyilván nem fog kapni a végén, de hát a tudás az megfizethetetlen, úgyhogy ilyen szempontból is jó, hogy a kiállításra is felkészítitek az érdeklődőket, illetve hát tanulhatunk erről a világról. Fontos, hogy az említett könyvek nem kölcsönözhetőek, annak ellenére, hogy könyvtárról van szó. Lehet, hogy ez egyértelműnek tűnik, de lehet, hogy valaki hallotta a beszélgetést, és azt mondja, hogy érdemes jönni. Van kivétel, Klári?
Nem kivételről szeretnék beszélni. Nem, a TK-ban nincs kivétel ezzel kapcsolatosan. Viszont az nem hangzott most el ebben a beszélgetésben, hogy a beszélőkönyveknek az utolsó beszélgetése után, tehát a kiállítás, a könyvekről való beszélgetés után a nézők, hallgatók részt vehetnek egy vezetett túrán is, egy vezetett tárlatvezetésen is, amelyet ugye a kiállítás kurátora László Loránd fog természetesen tartani. Tehát már csak ezért is érdemes eljönni erre a beszélgetésre, de még egy kicsivel többet fog tudni a reformkorról, a TK-ról, illetve a TK-ban rejtőző könyvekről az, aki eljön pénteken 5 órától a Teleki TK-ban.
Klári Loránd, köszönjük szépen, hogy itt voltatok, sok érdeklődőt.
Köszönjük.